Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Megtelt a csíksomlyói nyereg, Korodi Attila csíkszeredai polgármester becslése szerint több mint 330 ezer ember vett részt a pünkösdi búcsún. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki kiemelte, a pünkösdi búcsú arra hívja a híveket, hogy nyissák ki a szívüket az ég felé, ahonnan erőt és reményt meríthetnek, és kapaszkodjanak össze, találják meg újra egymás és a Teremtő kezét. Az eseményen akárcsak tavaly, idén is ott volt Súlyog Tamás köztársasági elnök. Ma délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A szentmise keretében kiszolgáltatja a bérmállás szentségét a fiataloknak. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Már augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás, és még az idén is a nyugdíjas szépkártya, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelenleg az átvilágítás zajlik, de reményei szerint nyár végén megkezdődhet a Tisza ígéreteinek teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Szerinte a költségvetés helyzete minden sejtésükhöz képest is rosszabb jelenleg, jelezte, hogy jelentősen csökkenni fog a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Megerősítette, a korábban bevezetett családi kedvezményekhez nem akarnak hozzányúlni, de az új intézkedéseknél a szociális egyenlőtlenségek és a társadalmi különbségek csökkentése lesz a szempont. Zajlanak a tárgyalások az Európai Unióban, a Magyarországnak járó pénzek hazahozataláról, ezekből elsősorban közlekedési beruházásokat terveznek, fejtette ki a kormányfő. Csütörtökön majd Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével aláírja a megállapodást a pénzek felszabadításáról. 2015 óta több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, írta meg a Pénzcentrum. A Gazdasági Lap idézte Németh Martint, Bükkváros önkormányzatának képviselőjét, aki közérdekű adatigényléssel kérte ki a NAV-tól az adatokat. A képviselő a weboldalára tette ki a települések listáját és egy térképes nézetet is, amin végig lehet követni, hogy 2015 és 26 között mikor, hova és mennyi szállítmány érkezett. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL Tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-vel. Jana Sócki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Könygáz vetett be a rendőrség Belgrád központjában, miután összecsaptak az ellenzéki tüntetők a hatósággal. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlavia téren több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. Szükségállapotot hirdetett a kaliforniai kormányzó a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol vegyi anyag szivárgása miatt több tízezer embert kellett kitelepíteni. Veszélyes anyag kezdett szivárogni egy nagyméretű tárolótartályból, amely egy repülőgépekben használt műanyag alkatrészeket gyártó vállalat üzemének területén áll. A tartály tartományának hőmérséklete folyamatosan növekszik, ami miatt robbanás közeli állapot alakult ki. A szokásosnál hűvösebb május eleje után hirtelen nyári meleg szakadt Franciaországra. Az ilyenkor megszokott 18-20 fok helyett szinte mindenütt 30-34 fokos kánikulát mérnek, írja a Le Monde. Amit az idei május hozott, az a szakemberek szerint a klímaváltozás újabb jele, nem csak a szokatlanul magas hőmérséklet mutatja ezt, hanem az előtte érzékelt, átlagosnál hűvösebb idő, egyre gyakrabban kell minden irányban szélsőséges időjárással számolni. Végül a hazai időjárásról, derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a, úgymond a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás eperdzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi. Nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze. Ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a négy felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1,25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás eperdzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el. és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt, na ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem, ráraktam összetúrmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez is lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét, hát ez pedig fahéjrúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összetúrmixolt, illetve azt nem túrmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és ez volt az üdítő italunk.
Nem kell a pompa, a harsány ígéret, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend egy tompa mozdulat, morzsákból rakunk össze holnapos utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán megy bezár a jelenbe. Az éjjel minket lágyan betakar, s menedéket áll hasosban. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegő. Kiállt szív és megáll az idő. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegő. Kiállt szív és megáll az idő.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljelefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nála, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel. Most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendesollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre. És akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik. És ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval. de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni meggyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most száradt kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt majd mondom őszintén, én csak úgy magába hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle, már a kovászolt zöldbabból mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta. jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforrta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a teraszkövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett, de hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntő levet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe, vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén port szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész tére való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes pünkösdi elmélkedését hallják.
A pünkösd sokaknak úgy tűnik, hogy a legelvontabb ünnep. Nem tudunk vele mit kezdeni. Hát karácsonykor ott van a kis Jézus a jászolban, meg jönnek a pásztorok, meg a 3 királyok. Események sora szinte látjuk. Nem beszélve húsvéti eseményekről, a keresztefeszítés, az utolsó vacsora utáni idő, a sírba tétel. Még a föltámadás is most látjuk, Jézus megjelenik, de pünkösdön elvont, absztrakt, az életünktől távol van, nem igaz, a legmélyebben érint minket. Csak annyira felszínes lett a világ, hogy ez most még jobban kísért bennünket. Kedves testvéreim, nézzük a mindennapi életünket. Jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, mindenféle dolog történik velünk, és mi a lényeg? Az, hogy valaki szeret engem, és én is szeretem őt, meg őket. Láttad már a szeretetet? Soha. Csak a jelét. De a szeretet jele mást is jelenthet. Júdás, csókkal árulsz el engem? Akkor miért mondod, hogy a legelvontabb ünnep? Bocsánat, a számok egész elvontak. Az 1, 2, 3, 4, meg a 2, 2, 4, az nem azonos azzal, amit leírunk a papírra. És arra épül fel az egész természettudomány. Jézusnak ez a, Szent Pálnak ez a szava, hogy ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanokra. Ez nem egy ilyen bezsongott, vallásilag megbolondult ember, hanem ez az ember. Az ember látni tudja lelki szemével a láthatatlan valóságot. És pontosan, hát az mozgat minket. Csak ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra figyeljetek. A látható az, hogy meghalt édesapád, édesanyád, és most a testvérek az örökséget elosztják, és összevesznek. Az anyag az látható. A szeretet az láthatatlan. A pünkösd azért olyan elvontnak tűnik, mert abszolút közel van hozzánk. Annyira, hogy nem lehet látni. Mert a Szentlélek velünk összekeveredik a hívő emberrel. Ő benne tudunk hinni, besegít. Ő benne tudunk remélni, Isten szeretete kiáll a szívünkbe, a Szentlélek által az igaz szeretetben benne van, és azt hiszük, hogy mi szeretünk olyan nagyon jól, nem. Besegít a Szentlélek. Aztán erre készülve, hogy újra eszembe jutott, testvérek, ami újra és újra eszetekbe jut, jó dolgok, azokat nem szabad elengedni. 15 éves lehettem én is, amikor a Bencés rektor atya egy szombat este, mert mindig annak szentelt, hogy nekünk kollégistáknak valakit bemutasson, nagy embert, az akkor John Henry Newmanről beszélt, aki szintén 15 éves fiú volt. Ő lett a későbbi anglikán egyházból megtért katolikus pap, akit éppen a pápa elődje, 13. Leó avatott bíborossá. Két egyetemet is alapított. Egy zseni. Figyelem, hogy az összes nagy teológus a 20. században mind idézte és ismerte. 15 éves. Most legyen előtted ez a 15 éves gyerek. Ott van egy üres kollégiumban, apja nem tudta hazavinni nyári szünetre, mert a bankja csődbe ment. És azt írja később, már felnőttem, hogy akkor azon a nyáron megragadott valami, rájöttem, hogy kettő, és csak két alapvető valóság van. Én és az én teremtő. És Isten jelenléte sohasem hagyta el. Annyira, hogy a legnagyobb küzdelmek erőt adott neki. És testvérek, elképzelhet, és engem is megérintett. Hát akkor erre való az, hogy valaki kamasz fiú, vagy lány, vagy fiatal. Erre van a fiatalság, hogy ráébredjünk. Testvérek, ennél mélyebb ébredés nincs. Ezt a fiút, micsoda egy nemes lélek. Mindig mondom, hogy ez az én központuság nála, nem önzés. Ez a kis zseni, és mindenki zseni lehetne. Mert ez az igazi zsenialitás. Amikor a legmélyebb dologra rájövünk, nem az, hogy jól tanul valaki, meg tehetséges, ez meg az. Hanem rádöbben arra, nem az érdekli, hogy én nekem nem tetszik, anyámnak, amit főzött, most nem, én engem megbántott apám, én nem ez érdekli, hanem honnét az én. Te szabad valaki, vagy az állat, az nem valaki. És az a valaki nem apádból és anyádból van. Fogantatásodba teremtett az Isten. A biológiában, a sejtekben nincsen benne a szabadság. Ez. De már kisgyerek korában is azt mondta, én úgy gondoltam, hogy én egy herceg vagyok, egy különös valaki, ki egy idegen világból csöppentem ide. És minden olyan meseszerű. Az énnek a léte, azt nem lehet megmagyarázni a világból, tehát világból való kívüllevő valaki teremtette, nem pedig valami. A valami az nem tud valakit teremteni. Kész. Ennyi. És mint relációt, mint kapcsolatot élte meg ez a fiú. És megkapta a legnagyobb kegyelmet, azt mondja, hogy Isten jelenléte sohasem hagyott el, megkapta az Isten félelem kegyelmét, vigyázzunk, a Szentlélek 7 ajándéka között nincsen ennél nagyobb. Csak elherdáltuk most az utóbbi évtizedekben az egyház is. Itt voltam Sümegen 1992-3-ban volt egy nagy ifjúsági gyűlés, nem a pap vezette be, hanem ide pördült egy kis kamasztány, és azt mondta, sziótok, szia Szentlélek. Hát mi ez? Ez nem a kislány hibázott, hanem a pap. Hát vigyázzunk, szia Szentlélek. De ez a félelem nem rettegés, hanem az, hogy jelen van, az a végtelen szeretet. Erre is Newman később, hogy hozza a legszebb példát, hogy mi az Isten félelem, az óriási ajándék. Az nem rettegés, hanem olyan, hogy van egy nagyon jó barátod. Te felnőtt ember vagy, nagy előadást tartasz, És meg kell említeni a barátodat, mert ővele kutattad azt a témát, amiről most beszélsz. És a barátod mondta, hát nagyon jó társam volt, meg igazából neki köszönhetek sok mindent, stb. Olyan szépeket mondasz róla. És egyszer csak észreveszed, hogy ott ül a harmadik padba. Azért, ha tudtad volna, hogy jelen van, akkor másképp beszélek. Ez az. Isten itt van. Ez a pünkös. És valaki káromkodik. Hogy lehet az? Micsoda szentségtörés? Ha egy keresztény ide vetemedik, aznap ne egyen semmit. Csókolja meg a földet, és mondja, hogy Istenem, irgalmazd nekem. Az a végtelen szeretet, amitől megdöbben az ember, nem rettegés. És azt mondja, hogy 15 éves koromtól soha nem hagyott el az Isten jelenléte. Kedves testvérek, igen ám csak van számomra itt egy nagy kérdés, hogy ez most egy bölcseleti, gondolkodásbeli ráébredés csupán. Mert akkor nem megtérés, akkor nincs kegyelem. Vagy az Isten kinyilatkoztatta magát ennek a kisfiúnak? Hát akkor pedig egyik megkapja, másik nem. Nem. Ez egy készülődés a kegyelemre. Testvérek, mi mindig csak készülhetünk. Készülünk a misére. És egyszer csak Jézus ott lesz a pap szavára. Készülünk karácsonyra. De hogyan? A gyónás. Az önmegtagadás. A megbocsátás. De az nem kényszeríti Jézus, hogy földre szálljon. Keresztelő János, készüljetek! Ez az állandó készület, ez benne volt, és ez benne van az emberbe. Bocsánat, ez a fajta készület kötelező. Mert a római levélben azt írja a Szent Pál apostol, hogy az ember, a pogány ember, az ateista, a látható világból fölismerheti a teremtő láthatatlan Istent. Nem azt mondja, hogy mindenki, mert lehet, hogy gyerekkorától pálinkával itatták, elbutították, elhülyett, erkössen élet, akkor nem. De az emberi értelem képes erre, érted? Testvér. És ezt az első vatikáni zsinat kimondja. Ez dogma. Igenis, az emberi értelemnek semmiféle isteni sugallat nem kell. Semmiféle isteni kegyelem nem kell, hogy rádöbbenjek arra, hogy van egy teremtő Isten. És erre nincs tantárgy? Kellene. Ez nem hittan. Az, hogy van egy Isten, az nem vallásosság, az filozófia. A vallás, a hit az, hogy én kapcsolatban vagyok vele. De ezt tanítani kellene, és ennek az a neve, hogy a létezése a való gondolkodás. Hát honnét van a világ létezése? Honnét vagyok én? Na de hogyha ez minden ember rádöbbenhet, akkor ez nem kegyelem, ez nem megtérés. Nem is az. Hanem készülődés a megtérés. És ezt a készületet rontják le, testvérek, legjobb szó, rohasztják le a mai fiatalságba is, bennünk is. Az állandó, felületes, hülye filmekkel, bocsánat a szóért, azzal az össze-vissza információ, hogy csöndben nem maradj két percig, hogy nézd ezt a gyönyörű világot, mint Wittgenstein az első világháborúba beásulva magát a lövészárokba, egyszer csak azt mondja, hogy élete legnagyobb pillanata, hogy de gyönyörű ez a világ. Az a csoda, hogy van. Igen, de az olyan készülődés, amiben benne van az egész ember, arra Isten mindig kegyelmével válaszol. Nem hagy magára minket. És éppen Newman írja, hogy aki keresi az igazságot, ott az egész személyiség mozog. Azt mondja, hogy én sose szerettem a papírizű igazságot, papírizű logikát, hát volt hozzá tehetsége. És ez a gyönyörűség, tehát hogyha egy fiatal ember kezdesi azt, hogy mi az élet végső értelme, de nem ám úgy, hogy közben meg erkölcstelen életet él, hanem ha valamit megtalálok, hogy ez bűn, akkor azt leépítem. Ez meg jó, azt teszem. Tehát az egész személyiség mozog. Ez a kis kamasz ott abba az angol kollégiumba, az anglikán kollégiumba, ahol egy-egy lelkész ott mondott neki valamit, és egy nyáron egyedül volt. Ő így kereste, hogy honnét vagyok én? És Isten erre mindig válaszol. Mert az egész személyiség mozog. Nem csak két pohár bor között, egy lakodalomban, vagy primícián, úgy oda böffenti, hogy hát, én is ateista vagyok, de valamikor én is minisztráltam, aztán mit számít, hogy valamikor mit csináltál. És Isten az nem egy téma, hanem nélküle semmi értelme nincs az életünknek. Semmi. Mert nincs végső értelme. Aki így készül, mint ez a fiú, aki később is, mint anglikán egyetemista, barátaival azt kereste, hogy hát tényleg az anglikán egyház az az ős egyház, vagy a katolikus, vagy mit te, és visszament, és kereste az 500, első 500 évet, és észrevette, hogy érdekes, ami a római egyházban meg, vagy imádkoznak a szentek, ez az ott volt. És a római egyházban leborulnak a szentség előtt, az első 500 évben is leborulta. És azt mondta, hogy félek, hogy katolikussá kell lennem. Ez olyan, mint hogy valaki gondolkodik, és azt mondja, hát félek, hogy ezt a rossz szokásomat el kell hagyni, hogy iszogatok mondjuk. Vagy hogy állandóan kitörök, és botrányokat okozok a családomba. Félek, hogy ezt el kell hagynom, mert baj lesz. Testvérek, Isten erre válaszol. És azért válaszol rá, mert ez egy kapcsolatot keres. És testvérek, ezt mi is megtehetjük. Ez a legmélyebb imádság. Minden nap lehető egy pillanatra, Istenem, egyedül te teremtettél. Nekem senkim sincs az égen és a földön, senkim. Az más, hogy a te veled való kapcsolatban a többi ember is testvérem, főleg a hívő is megkereszteltek, mert ők is már benned élnek. Kedves testvére, ez olyan élmény, nem élmény. Ez olyan mély imádság, hogy az ember megtapasztalja a világban való idegenségét. Nem baj. Testvérem, ha teljesen benne vagy ebben a világban, ha benne vagyok, első szemében mondom, ebben a világban, mint ahogy nagyon sokszor naponta ez előfordul, hogy minden leköt, akkor olyan vagyok, mint egy kis állat. Az állat van itthon egészen a világban. Ezért a zsoltáros megirigyli, a templom, a jeruzsálemi templomban ott búgok, galambokat, gerlicéket, jaj, de jó, ezek egészen itthon vannak a világban, én pedig hontalan vagyok, Istenem, de a te oltárodnál itthon leszek én is. Érdekes, hogy a nagy hontalanok tettek legtöbbet az emberiségért. Egy Szent István király, minden fia meghalt. Hát akkor mi lesz a királysággal? A nagy szentek. Sokszor üldözték őket, kivégezték. Pedig ők azok, akik legtöbbet, egy Teréz anya testvérek. Hát annak nem volt más, mint a jó Isten. És egy tanítónéni volt ő, mint apász. Hát egy csoda. Igen, csak azt látta, hogy egy férfi egy mozgó csomagot dob be a szemétbe. A kukába. Az anyja volt, aki haldokolt. Jaj, ne bánsd a kamrá, a karmáját, ugye? Majd megújrázza az életet. Európai ember gondolkodsz, hogy mi a lélekvándorlás? És ő kiszedte, lemosdatta. Testvérek, azok tesznek a legtöbbet ezért a világért, akik idegenek. Nincs nekünk itt maradandó városunk, a jövendőt keressük, írja Szent Pál a zsidókhoz írt levélben. Aztán ez az idegenség pontosan, mint embert helyez be a világba. És ha ezt megtanulod, amit most úgy elétek tártam, amit gyakorlok én is, nem mindig megy, egy pillanat imádság ez csak, akkor megérzed az ártatlanság. Te egy ilyen mély kapcsolatot állsz itt az Isten, akkor nem csak, hogy nem vagy bűnös, hanem azt hiszem, hogy soha nem is követtem el itt. És érdekes az ártatlanságnak utána nézni, a bibliai szótárban néz utána. Szent Pál azt mondja, hogy nem csak szentnek kell lenni, ártatlannak. Az Úristennel való mély kapcsolat az ártatlanság pillanata. Krisztusban szeretett testvéreim, na hát ez az, amiben aztán ez a kis angol fiú belehelyezte a keresztény hitét. Itt már minden értelmes. Ja, hát hogyan mehetek én Istenhez? Ő teremtett, de hol van? Hát Krisztust elküldte az ő egyszülött fiát. Emberré lett. Ő az utunk. És kiárasztotta a szívünkből a Szent Lelket. Tehát van bennünk kapcsolat. Ez a Szentlélek. A Szentlélek azért megfoghatatlan, mert közelebb van hozzád, mint te magadhoz. Kiárad a szívünkbe, a szívit a Szenti a személyünk mélyére. És befejezésül, a Szentlélek ajándékait kérd, a bölcsességet, a tudást, az erősség lelkét, de nagyon kérlek, egyszer hagyd abba ezeket az ajándékok kérését. És kérd magát az ajándékozót. Egyébként a Szentléleknek nem csak ajándékai vannak, hanem az is előfordul, hogy a Szentlélek ajándéka. Hát akkor most egy vagy több? És sokszor elmondtam, mert ez egy nyelvi forma. Ha azt mondod, hogy Róma városa, akkor a város, amely maga Róma. A Szentlélek ajándéka az maga a Szentlélek. Ne az ajándékokra figyelj csak, azok a működései bennünk, hanem az ajándékozóra. Aki valaki, aki még tovább megy, mint a Fiúisten, annyira kiíresíti magát, hogy odaadja magát. Benne tudunk imádkozni. Most, hogy így figyelsz, azt ő teszi. Te megkaptad a Szent Lelket. Hát ha betérne itt valaki, akinek semmi köze a hithez, hát egyszer rögtön kimenne, nem érti, nem is érdekli. Tehát ő maga kommunikáció közöttünk is, mert ő Istennel kötött össze minket. Amen.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in presso perna gratia, que tu creasti pectora. Qui riceris paraclitus altissimi fons vivus in his caritas et spiritualis unctio. Tu sanctiformis munere, Christus Pater ben extere, tu rite promissum patris
Noquebantur paris liquis apostoli. Alleluia.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Gloria in excelsis Deo.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!